A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Néhány órája beköszöntött a patkány éve, és Kínában hagyományosan ilyenkor veszi kezdetét a holdúj év alkalmából rendezett és február elejéig tartó tavaszünnep, amely a kínaiak legfontosabb családi ünnepe. Bár az asztrológusok szerint a patkány éve igen bőséges, gazdag és szerencsés lesz, Kínában a megjelent új koronavírus miatt most mégsem indul igazán boldogan ez az év. A Trend FM és a China Media Group közös műsorában most ezért először a Kínában eddig összesen 25 halálos áldozatot követelő, hirtelen felbukkant új koronavírussal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről számolunk be, de azt követően megígérem, néhány érdekes holdújévhez köthető kínai szokásról is szótejtek. Kérem, tartsanak velem!
Ezer arcú Kína.
Egy eddig kevéssé ismert közép-kínai nagyváros Wuhan nevét gyorsan megtanulta a világ, mivel az új koronavírus járvány itt jelent meg, és egyelőre itt okozott tömegesen megbetegedéseket. Ezért a hatóságok igyekeznek a járványt a városon belül tartani, mondta Li Bin, a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság alelnöke.
Szigorú védelem és komoly megelőzés révén a járványt igyekszünk Wuhanra korlátozni. Ezért szorgalmazok, hogy Hubei tartományi székhelyének, Wuhan városnak a kormányzata az eddiginél szigorúbb intézkedéseket hozzon. Erősítsék meg a vadállatokkal szembeni karanténvizsgálatot, hogy a városon belül meghiúsuljon a további terjedés, miközben lehetetlené teszik a vírus kivitelét. Figyelemmel követjük az országos helyzetet, és határozottan megtesszük azokat a lépéseket, hogy megelőzzük a bajt. A betegek gyógyítását is figyelembe vesszük, arra törekszünk, hogy az orvosok ne fertőződjenek meg az egészségügyi személyzettel együtt.
Li Bint a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság alelnökét hallották. Január 23-án 10 órakor Wuhan város kormányzata nyilvánosságra hozta legfrissebb döntését, mely szerint lezárják a város minden kijáratát, senki és semmilyen jármű nem hagyhatja el Wuhant, hogy megakadályozhassák a járvány kivitelét. Ezzel Kínában megkezdődött a Wuhan védelmi harcnak elnevezett intézkedés sorozat. A váratlan döntés jogosságáról és céljáról tartott tájékoztatót Gao Fu, a Kínai Tudományos Akadémia akadémikusa, aki a Kínai Járványbetegség Megelőző és Korlátozó Központ vezetője is egyben, emellett a Nemzeti Egészségügyi Bizottság szakértőcsoportjának is tagja, aki nemrég tért vissza Wuhanból Pekingbe. Most őt hallják.
Mivel az eddigi adatok szerint a Wuhanból távozó betegek voltak az egyéb területek betegségeinek forrásai, vagyis elmondható, hogy a betegek mindegyike kapcsolódik Wuhanhoz. A megtett lépések azt célozzák, hogy nullára csökkenjen a városból kijutó betegek száma. Elmondhatjuk, hogy többé nem lesz olyan beteg, aki Wuhanból jött. Ez nagyon lényeges, hiszen amennyiben a járvány Wuhanra korlátozódik, akkor országos viszonylatban nem lesz új megbetegedés.
Gao Fu a Kínai Járványbetegség Megelőző és Korlátozó Központ vezetőjét hallották. A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság január 24-i legfrissebb adatai szerint tegnap éjfélig összesen 830 beteg fertőzöttségét erősítették meg, ez 259-el több, mint egy nappal korábban. Eddig összesen 25 fertőzött beteg halt meg, 34-et nyilvánítottak gyógyultnak, és összesen 1072 fertőzésgyanús esetet tartanak számon. A nyilatkozatban hozzátették még, eddig 9507 olyan személy tartanak számon, akik a fertőzöttekkel érintkezhettek, közülük 8420-at kórházban tartanak további vizsgálatok érdekében. Kínán kívül Tajföldön 3, Japánban, Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Vietnámban egy-egy megbetegedést észleltek, tette közé a bizottság weblapja. Az adatok szerint 2019. december 31-éig Wuhanban összesen 9 millió 80 ezer lakos volt regisztrálva, és a nem állandó lakosság meghaladta az 5 milliót. Wuhanban a tengergyümölcsei piac volt a járvány forrása. A piacon, ahol egyébként szárazföldi állatokat is árultak, az elmúlt egymást követő 20 napban rendszeresen végeztek fertőtlenítő munkát, és természetesen a piacot bezárták. A betegek kezeléséről és a fertőzéssel kapcsolatos eljárásról Huang Chaolint, a Wuhani Qingyintang Kórház vezérigazgató helyettesét hallják.
Nálunk Wuhanban nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyógyítás munkájának. Kijelölt és elkülönített helyekre koncentráljuk a betegeket, az erőforrások teljes skálája rendelkezésünkre áll, meghívjuk az érintett szakértőket is. Az észlett új koronavírussal megfertőzött tüdőgyulladásos betegeket a kijelölt kórházakba visszük. Minden egyes beteg számára kijelölünk egy gyógyítócsoportot, minden egyes beteg számára megfelelő orvoslási tervet dolgozunk ki, a szabályoknak megfelelően végezzük a gyógyító munkát.
Huang Chaolin kórházigazgatót hallották. Sajnos még nem derült ki, mennyien hagyták el a várost a lappangás 14 napja során, és közülük mennyien fertőzöttek. Ezzel kapcsolatban a járványügyi szakemberek arra szólítottak fel, hogy akik az elmúlt hetekben Wuhanban voltak családjukkal együtt, szigeteljék el magukat, igyanak minél több vizet és figyeljék, hogy belázasodnak-e. Ebben az esetben azonnal forduljanak orvoshoz. Shanghaiban a főpolgármester sajtókonferencián ismertette a helyi kormányzat járványügyi intézkedéseit. Ying Yongot hallják.
A kormányzat a város érintett intézményeit arra kötelezi, hogy hatékony intézkedéseket tegyenek a járvánnyal szemben. Fokozzuk a fertőzéssel gyanúsítottak ellenőrzését, minősítését és a szúrópróbaszerű vizsgálatot is. Amennyiben a betegség megjelenését a szakemberek megerősítik, a törvényeknek megfelelően a meglévő szabályok alapján tesszük közzé az információt a közönségnek.
Ying Yongot, Shanghai főpolgármesterét hallották. Az új koronavírus járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet a WHO rendkívüli bizottsága január 23-án rendezte első telefonos ülését. A résztvevő szakértők javaslatai alapján dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus főbiztos nyilatkozata szerint jelenleg nem nyilvánítják globálisan megfigyelt rendkívüli közegészségügyi esetnek a járványt. Ennek ellenére Ghebreyesus megjegyezte, hogy az új járvány lényeges kockázatot jelent Kínának, illetve az egész világnak. A WHO főbiztosát hallják.
Make no mistake, this is...
Kétségtelen, hogy ez egy váratlan szituáció Kínában, és eddig ugyan nem vált, ám válhat globális terjedésű közegészségügyi incidensé. A járványt a WHO úgy értékelte, hogy eléggé nagy kockázatokat rejt Kínában, sőt az érintett térség, illetve az egész világ is ki van téve annak, hogy a járvány robbanásszerűen fog terjedni.
A WHO főbiztosa úgy fogalmazott, hogy Kínán kívül eddig még nem volt példa emberről emberre történő fertőzésre. Ennek ellenére nem zárják ki ennek a lehetőségét. A világszervezet előrejelzése szerint bármely országban észlelhetnek új fertőzött betegséget. Ismét a főbiztost hallják.
A WHO most nem javasolja, hogy szélesebb körű korlátozásokat vezessenek be utazási és kereskedelmi téren. Csupán azt javasoljuk, hogy a repterek kijáratainál folytassanak ellenőrzést, ami legyen része a korlátozó intézkedéseknek. Valamennyi országnak intézkedéseket kell hozniuk, beleértve az egészségügyi szerveket, az új típusú koronajárvány betegség vizsgálata terén.
Ami a Kínában, különösen a Wuhanban és a környező városokban tett intézkedéseket illeti, a főbiztos szerint irányadó jellegű tanácsokat ad a WHO, és minden országnak joga van a helyi adottságaihoz igazodóan hatásos intézkedéseket hozni. Ismét Tedros Adhanom Ghebreyesust, az Egészségügyi Világszervezet a WHO főbiztosát hallják.
Kína most azt teszi, amiről úgy véli, hogy megfelelő a járvány terjedésének megfékezéséhez Wuhanban és az egyéb városaiban. Reméljük, hogy a lépések eredményesek, illetve rövididejűek lesznek.
A WHO főbiztosát hallották. Az Egészségügyi Világszervezet nyilatkozatának közzététételét követően Geng Shuang kínai külügyi szóvivő Pekingben reagált a nyilatkozatra.
Értesülésem szerint az érintett felek továbbra is fenntartják a szoros konzultációt a járvány minősítése és a kapcsolódó intézkedések vonatkozásában. A WHO rendkívüli bizottsága második ülést is tervez. Kína továbbra is az átláthatóság jegyében felelősségteljes magatartást tanúsít a globális közegészségügyi biztonságért, időben számol be a WHO-nak, az érintett országoknak, Tajvannak, Hongkongnak és Makaónak a járvány fejleményeiről.
Geng Shuangot, Kína külügyi szóvivőjét hallották. A Kínától nem messze fekvő Japánban is észleltek egy koronavírus fertőzéses tüdőgyulladásos esetet, emiatt a japán kormány január 21-i ülésén úgy döntött, hogy a napokban fokozzák a vizsgálatokat a repülőtereken, a határátkelőknél, illetve feltárják a beteggel érintkezők körét. Az egyik fontos intézkedés, hogy aki a kínai Wuhanból jön, annak az átkelőnél ki kell töltenie egy űrlapot. Abe Shinzo japán miniszterelnököt hallják.
A járvány megelőzéséhez további szigorú lépésekre van szükség. Fokozzuk a járvánnyal kapcsolatos információk megszerzését a koronavírus tüdőgyulladási járványnak a megfékezéséhez a biztonságos védelem érdekében.
Abe Shinzo japán miniszterelnököt hallották. Ezzel egy időben Dél-Koreában és Malajziában is gyors lépéseket hoztak a járvány megelőzéséért. Például a dél-koreai Incheon nemzetközi repülőtéren létrejött egy intézkedő csoport, amely a Biztonságvédelmi Minisztériummal és a Közlekedési Minisztériummal együttműködve foglalkozik a járvány megelőzésével. A repülőtér vezetésének kalkulációja szerint a tavasz ünnep eljöttével 23-ától 27-ig a reptéren várhatóan több mint 1.300.000 utas lesz a termináloknál, ezért megduplázzák a takarításokat és a fertőtlenítéseket. Malajziában a közegészségügyi miniszterhelyettes szemlét tartott a Kuala Lumpuri repülőtéren, ahol hangsúlyozta, hogy országukban nő az emberről emberre átadott fertőzés kockázata, ezért fokozni fogják a vizsgálatokat.
Ezer arcú Kína.
Kínában néhány órája beköszöntött a holnaptár szerinti új év, elindult a patkányéve és a tavaszünnep, ami a legfontosabb hagyományos ünnep Kínában. A tavaszünnep 7 egymást követő hivatalos munkaszüneti napján hatalmas ünneplések vannak az új év, illetve a tavaszünnep tiszteletére. Idén január 25-ére esik a kínai holdnaptár szerinti új év. A tavaszünnep nem csupán egy naptári dátum, hanem kulturális, üzleti, társadalmi, közlekedési fogalom, amely számos területet érint. Arról, hogy a kínaiak hogyan töltik a tavaszünnepet, hogyan ünnepelnek és hogyan szórakoznak, a jelenleg Kínában Chengdong városában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallják.
Boldog évvel kapcsolatban még diákévém alatt elkezdtünk ismerkedni, de ugye más a könyvekből és elmondás alapján hallani róla, hogy egy szokást hogyan ünnepelnek a helyi emberek, és más egy családdal együtt tölteni ezt az időszakot, és látni azokat a helyi szokásokat, melyek ennek az periódusnak, ennek az ünnepnek részei, például a piros ruhának a viselete, valamint a piros szín megjelenése minden területen, mint szimbólum. Ezt a hallgatók számára úgy tudnám leírni, hogy a falakat a házban mindenféle piros falmatricákkal, jó kívánságokkal díszítik ki, lampionokat aggatnak fel, valamint ugye az, hogy a család összejön, tehát a mi karácsonyunkkal talán leginkább azonos vagy megegyező hasonló ünnepnek nevezném a holdúj évet.
A jelenleg Kínában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallották. A tavaszünnep családi ünnep, ilyenkor valamennyi családtag összejön, a távolabb élők, máshol dolgozók is hazatérnek, bármekkora távolságot is kelljen ehhez megtenniük. A holdúj év az egész kínai lakosságot érinti, a lakosság zömét adó Han nemzetiségen kívül, amint egy 20 kisebbség is megünnepli. Több feljegyzés foglalkozik a holdúj év eredetével. A legelterjedtebb vélemények szerint a tavaszünnep több mint 4000 éves múltra tekint vissza. Körülbelül az időszámítás előtt 2100-ban a kínaiak ősei a Jupiter, kínaiban fabolygó, napkörüli keringésének 12 éves idejét nyilvánították egy súlynak. Ezért a kínaiak súly bolygónak is nevezik a Jupitert. Az időszámítás előtti 1000 körül a súlyt Nianra változtatták. Ettől kezdve a holdúj év kínai neve Nian. A teknősbéka páncélra és más állatcsontokra vésett szövegek szerint a Niantől függött a jó termés. Az ókorban azért tartottak Nian ünnepet, azaz holdúj évet, hogy megünnepeljék a bő aratást és hálát adjanak az isteneknek. Annak idején az emberek úgy hitték, hogy minden tárgynak és anyagnak lelke, azaz istene van, és minden mezőgazdasági termény az isten áldása. Az őskori Kínában több ilyen hálaadó jellegű ünnep is kialakult, közülük a legnagyobb a holdúj év, amely az őszi aratás és a tavaszi vetés közötti szünet idejére került. Ez a jelenlegi kínai tavaszünnep eredete. Az ősközösségi kínai társadalomban az emberek az évvége előtt szertartásokkal ünnepelték a jó termést, hálájuk jeléül állatokat és ennivalót áldoztak az isteneknek. Az időszámítás előtti 206-tól az időszámítás szerinti 220-ig uralkodó Han dinasztia első császára idején a régi kínai hagyományos holdnaptár szerinti év első napját nyilvánították a holdúj év kezdetének. Az 1911-es polgári forradalom győzelme után vezették be Kínába a világon általánosan elterjedt új időszámítást, a Gergely naptárt. Ezzel egy időben ezt a hagyományos kínai ünnepet tavaszünneppé nyilvánították. A hagyományos tavaszünnepi szokásokról dr. Peng Henglit, a Hennani Egyetem néprajzkutatóját hallják.
Elsősorban az úgynevezett kapunyítási petárdával petárdáznak, ezeket a kínaiak nagyon jól ismerik, különösen a fiúk. Az új év első napján reggel, felkelés után semmi más nem csinálnak, azonnal mennek ki petárdázni. Minden család siet, hogy első legyen a kapunyítási petárdázással. Azt mondják, hogy amelyik család petárdái korábban és hosszabban szólnak, annak nagyobb szerencséje lesz, és egész évben boldogok lesznek. A petárdázás után jiaozit, vagyis húsos táskákat fogyasztanak a családtagok, aztán újévi köszöntőket mondanak egymásnak. Az újévi felköszönés az 1600 évvel ezelőtti északi és déli dinasztiák korából származik.
Pen Henglit, a Hennani Egyetem néprajzkutatóját hallották. Az ókorban az újévi köszöntés először az égnek, a földnek és az ősöknek szólt. Hozzájuk imádkoztak és áldozatokat mutattak be nekik. Csak ezután került sor a családtagok felköszöntésére. A fiatalabb generációnak kellett először felköszönteni az időseket. Ezután a szomszédokat és a rokonokat látogatták meg, és köszöntötték fel az új év alkalmából. Jelenleg a vállalatok, munkahelyek, szervezetek is rendeznek közös újévi köszöntő találkozót, illetve belső tavaszünnepi művészeti gálát. A családtagok, barátok és szomszédok közötti köszöntések és látogatások mellett a másik fontos közösségi esemény, amely nem csak régen, de most is népszerű, a templomi vásár. A tavaszünnep során országszerte rendeznek templomi vásárokat. Ezeknek a szórakoztató jellegű programoknak az eredetéről nincs igazán írott feljegyzés, de az biztos, hogy köze van a vallási szertartásokhoz. A néphithez kötődő szokásokkal együtt fejlődött ki, majd terjedt el az emberek körében. A kínaiak ősi vallása a taoizmus, amely az első évszázadban alakult ki. Ekkor kezdett elterjedni a buddhizmus is. Mindkét vallási közösség minden hónap egy meghatározott időszakában nagyszabású szertartást végzett. Később szórakoztató műsorszámokkal gazdagították a szertartásaikat annak érdekében, hogy növeljék a hívők táborát. Törekvésük nem volt hiába való. A környéken élők, köztük a nem hívők is, kézművesek, árusok, egyre többen mentek el a vallási szertartásokra. Az idő múlásával a rendszeres templomi összejövetellé nőtte ki magát a rendezvény. Kezdetben a templomokban, illetve ezek környékén tartották meg az összejövetelt. Az újkorban a templomi összejövetel egyre inkább elveszítette vallási jellegét. Sok helyütt ma már nem a templomban rendezik az összejövetelt, hanem semleges helyeken, a templomoktól távolabb. De azért ma még több olyan templom is van, ahol eredeti vallásos szertartásokat végeznek, amelyekre nem csak a hívő emberek mennek el. A pekingi Bai Yungguang, vagyis Fehér Felhő templom a legtekintélyesebb taoista templom egész Észak-Kínában. Azt mondják, hogy a templomban három majmot ábrázoló kőszobor van, amelyek jó szerencsét hoznak és előzik a bal szerencsét, ha megérintjük őket. Ezért a tavaszünnep során sokan látogatnak el a Bai Yungguang templomi vásárra. Pekingben a Deng Xikou elnevezésű templomi találkozó a legrégebbi, amelynek eredeti színhelye a császári palota közelében volt, és hossza elérte, néha meghaladta az 1 kilométert. A 14. és 15. században a találkozó idején itt rendkívül nagy nyüzsgés volt. Nappal vásárt és piacot tartottak, ahol mindenféle dolog, termények, élelmiszerek, ruházat és egyéb használati tárgyak, valamint régiségek is kaphatóak voltak. Éjszaka lampionokat gyújtottak, színes fényű rakétákat lőttek fel, énekeltek, táncoltak és zenéltek. Ma Pekingben a nagyobb parkok mindegyikében rendeznek templomi találkozókat, ahol a folklór és a népművészet értékeit is bemutatják, és műsorokkal szórakoztatják a látogatókat. A gyerekek nagyon szívesen mennek a templomi vásárokra szüleik társaságában, hiszen ez nem csak egy jó szórakozás, hanem itt olyan hagyományos, különleges finomságokat is kóstolhatnak, illetve játékokat is vásárolhatnak, amelyeket egyébként sehol máshogy nem lehet kapni. A templomi vásárok mellett a kínai holdújév ünneplésének egyik jellegzetes kelléke a piros boríték, mondta a Kínában élő Kovács Dávid.
Ami nagyon emlékezetes számomra, például a kokaita vacsorát leszámítva, hogy ez talán az egyik leghíresebb ilyen szakás, az a piros borítékok ajándékozása gyerekeknek. Kínában a gyerekeknek piros borítékban, a gyerek is említette, Hongwao-ban pénzt szoktak ajándékozni, mert abszolút nem illetlen, sőt, ez számít a helyi szokásnak, bevett szokásnak, elképesen, nem feltétlenül nagy összeget.
A Kínában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallották. Tavaszünnep idején a kínai idősek és a felnőttek a gyerekeknek piros borítékot adnak, amelybe pénzt csomagolnak, és így kívánnak a gyerekeknek egészséges és békés jövőt. Azért a piros színt választották, mivel a piros Kínában az életerőt és a szerencsét jelképezi, így tehát a piros boríték is szerencsét hoz. A borítékban lévő pénz szó szerint magyarra fordítva az életkort lenyomva tartó pénz. Erről sok-sok népi monda is van. Az egyik szerint az ősi időkben volt egy sui, azaz életkor elnevezésű szellem, amely minden év utolsó napjának éjszakáján a sötétben ártott a gyerekeknek. A keze hozzáért a gyerekek homlokához, így ijesztette meg őket. A gyerekek sírni kezdtek, felszökött a lázuk, és néhány nap után vagy meggyógyultak, vagy akár meg is bolondulhattak a súly érintésétől. Éppen ezért a hagyomány szerint a gyermekes családok szilveszter éjszaka nem aludtak, így őrködtek a súly ellen. A legenda szerint az egyik év végén egy idős pár szintén fennmaradt, hogy megvédjék a gyermeküket. Az éjszaka közepén tényleg betört a súly szellem, ám a gyerek párnája alatt lévő 8 bronzérme, az akkor használt pénz villanása megijesztette. Kínában régen úgy tartották, hogy a fémpénzek előzik az ördögöt és a gondot. A történtek után az emberek azt mondták, hogy a pénzérméktől fél a súly szellem. Így minden szilveszterkor pénzt kezdtek adni a gyerekeknek, hogy békésen léphessenek a következő évbe. Később már nem csak fémpénz, hanem papírpénz is lehetett, az életkort lenyomva tartó pénz, amelyet piros borítékba tettek. A szokás máig megmaradt és tovább is fejlődött. Jelenleg nagyon népszerű Kínában a tavasz ünnep és más ünnepek idején is a digitális piros boríték küldése. Ez már valóságos össznépi játék lett az ünnepek során. Több telefonos alkalmazásnak is van piros boríték funkciója, így ösztönözve az embereket a letöltésre és a használatra.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért már az Ezer arcú Kínáról szóló műsorba, de ígérem, egy későbbi alkalommal a holdújévi szokásokról bővebben is szó lesz majd. Jövő héten Szűcs Péter kollégám várja önöket, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, tartsanak akkor is velünk. További szép estét és kellemes hétvégét kívánok, na meg boldog holdújévet, Lakatos Lászlót hallották.